Üdvözlök mindenkit újra itt! Amint már az előző részben is említettem, próbálom kissé átstruktúrálni a kontentet, ami azt jelenti, hogy a heti egy hosszabb elmélkedés helyett inkább több, rövidebb rész szedem szét a mondandómat, remélve, hogy ezáltal fogyaszthatóbb válik a tartalom. Az előző részben a kőolaj házatáján történtekkel kezdtünk, aztán a Kína, Szaúd-Arábia, Irán háromszögön keresztül indultunk el ezen a szövevényes geopolitikai pókhálón. Ma pedig lesz egy kis bitcoin, meg egy kis makroterepszemle Európában, illetve az USA-ban. Úgyhogy vágjunk is bele. A bitcoin heti zárása eléggé vészjóslóra sikeredett, és nem volt ez másként az augusztus havi zárással sem. Az utóbbi két hét gyertyái azt sugallják, hogy a medvék folyamatosan felülkerekedtek a bikákon, annak ellenére, hogy azok nagy erőpeszítést tettek a hét során az árfolyam feltornászására, de végül kudarcot vallottak. De hogyha nem akarunk rébuszokban beszélni, akkor azt is mondhatjuk, hogy többen adtak el, mint vettek. A 25 ezer dolláros támasz még mindig jól tart, de már előző héten is jeleztem, hogy ha ez alatt tudna zárni a bitcoin, akkor újra megnyílna az út lefelé a 22 ezeres régióban. A hét közepén rövid ideig felszökött az árfolyam a 28 ezer dolláros szintig, annak a hírnek a hatására, vagy következményeként, hogy a bíróság a Grayscale mellett ítélkezett abban az ügyben, amelyben ugye arról volt szó, hogy az SEC, az USA tőzsdefelügyelete jogtalanul utasította el a Grayscale Bitcoin Trust ETF-é való átminősítésének a beadványát. Szokás szerint ez instant hype-ot váltott ki a Bitcoin közönségben, meg úgy unblock a top kriptók körében, de ahogyan az árfolyam mozgás is alátámasztotta, ez még mindig, vagy hát megint csak a buy the rumor, sell the news esete volt. Mert hogy technikailag az SEC a bíróság döntése ellenére sincs arra kötelezve, hogy elfogadja a Grayscale Trust átkonvertálását ETF-é, amiről egyébként már beszéltünk talán három hónappal ezelőtti podcastben, és azt jelenti, hogy az SEC-nek felül kell vizsgálni az ügyet, viszont a végén még így is dönthet az elutasítás mellett. Ahogyan azt múlt héten, hát nem megjósoltam, de előre jeleztem, a többi benyújtott ETF kérelem esetében sem történt döntés az első határidő beálltával. Az SEC a várakozásoknak megfelelően élt azzal a lehetőséggel, hogy halasztja a döntést, így a nagy katalizátorra megint várni kell még egy darabig a kriptotéren. A hivatalos második negyedéves adatok alapján több EU tagállam gazdaságában is stagnálás, vagy gazdasági visszaesés, gazdasági gyengülés figyelhető meg. Ennek ellenére viszont múlt héten az EU-nak azzal kellett szembesülnie ismét, hogy az eurózóna inflációja továbbra sem akar csillapodni, és lehorgonyzott az 5,3%-os szinten, ahol július hónapban is volt. Ez az érték a 2,5-szerese annak, mint ahol az Európai Központi Bank látni szeretné az euró inflációját, amely hát a közös valuta létezése óta a leggyorsabb ütemű kamatemelési periódusban találta magát. Ez nehéz döntés elé állítja most az EKB-t, hiszen a következő kamatdöntésen mérlegelnie kell aközött, hogy továbbra is marad elkötelezett az infláció leszorítása mellett, illetve hát az elleni harcban, vagy pedig a gyenge gazdasági adatok, a stagnálás eltántorítja őket attól, hogy a további kamatemeléssel esetleg kihúzzák a szőnyeget az egyébként is gyenge EU gazdaság, illetve hát annak bizonyos országai és annak bizonyos szektorai alól. A valutaunió bástyája, Németország gazdasága a legaggasztóbb, a német ipar gerincét alkotó autóiparban a megrendelések és a raktárkészlet aránya az elmúlt hetekben olyan szintre esett, ahol ezelőtt csak a Covid crash, az eurozóna válsága és a nagy gazdasági válság idejében láthattuk. Nehezíti még a helyzetet a megújuló energiákra való átállás is, amelynek értelmében a német kormány amellett kötelezte magát, hogy az 1990-es szinthez képest 2030-ra 65%-kal, 2040-re pedig 88%-kal csökkenti a németek széndioxid kibocsátását. Ezt az átállást persze nem segítik a magas energiárak sem. Egyrészt az orosz energiafüggőség megnehezíti az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása óta az ország földgázellátását, és hát ezt az orosz energiát még máig sem sikerült teljes mértékben más forrásokból cseppfolyósított LNG, Liquefied Natural Gas formájában kiváltani. Érdekes geopolitikai fricska, csak hogy visszatérjünk a geopolitikai pókhálunkra, hogy amíg a német gazdaság itt belebetegszik az orosz gáz helyettesítésébe, addig egy néhány nappal ezelőtt a Global Witness nevű szervezet által kiadott kimutatás szerint szankciók ide vagy oda, az Európai Unió nemhogy csökkentette az orosz gáz importját, hanem egyenesen 40%-kal több LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt vásárolt eddig idén, mint tette azt a háború kitörése előtti időszakban 2021-ben. A legnagyobb orosz LNG felvásárló kiléte Kína személyében nem meglepetés, azonban, hogy a második és harmadik helyen Spanyolország és Belgium helyezkedik el a listán, megelőzve Japánt, akit pedig ötödik helyen a franciák követnek, az már nem kevés szemöldökráncolásra ad okot. És meg kell jegyeznünk, hogy ezek a fejlett kikötő és hát ugye a gáz cseppfolyósításhoz szükséges rendszerekkel rendelkező európai országok nem feltétlenül végállomásait jelentik az orosz gáznak. Hogy a francia kikötőkből merre talál magának utat az orosz gáz, arról csak találgatni tudunk, ahogy egyébként arról is, hogy akkor most valójában ki áll szemben kivel ezen a geopolitikai saktáblán. A média attól hangos ugyanis, hogy aki orosz energiát vásárol, annak ukrán vér tapad a kezéhez, mert közvetve Oroszországot támogatja a fronton. A német gazdaság gyengélkedése ellenére a DAX, a német tőzsdeindex viszont még néhány héttel július végén is rekordokat döntött, ez is jól szemlélteti, hogy néha a valós gazdaság és a tőzsde milyen messze állnak egymástól, és hogy az egyik nem feltétlenül tükrözi a másik teljesítményét. A DAX egyébként augusztusban már átment egy korrekción, hogy mikor kerül majd a tőzsde és a reálgazdaság szinkronba, illetve melyik zárkózik fel majd a másikhoz, az az év hátralévő részében valószínűleg majd kiderül. Az Atlanti-óceán másik partján is zajlik az élet. Múlt héten említettem, hogy kapunk friss munkapiaci méréseket, melyek fontosak lehetnek majd a makrotérképen, és valóban izgalmas értékeket tett közzé az USA, amelyből azt láthatjuk, hogy az a bizonyos munkanélküliségi ráta, melyet az egész világ figyel és nagy követ másfél éve, és amiről én is mindig próbálok tájékoztatni, az ismét elkezdett mozogni, mégpedig felfelé. Elemzők már régen örültek ennyire annak, hogy egyre több embertársuk veszíti el a munkahelyét, viszont ez a tendencia lenne ugye a szükséges velejárója az infláció csökkenésének. A tőzsde erre pozitívan reagált, mivel ha valamit, akkor azt az egyet biztosan tudjuk, hogy a munkanélküliségi adatok a túlságosan is tight labor market, a túlságosan erős foglalkoztatás Jerome Powell Fed elnök egyik kedvenc mérőszámai, hiszen kivétel nélkül minden sajtótájékoztatón kiemelte eddig, hogy a folyamatos kamatemelések ellenére a munkaerőpiac még mindig túlságosan is erős, úgyhogy még van bőven mit tenniük, mármint a mennyiségi szűkítés, illetve a kamatemelések terén. A negatív adatok, ami hát ebből a szempontból pozitív is lehet, arra engednek következtetni, vagy helyesebben a tőzsdét arra engedik következtetni, hogy ez megkönnyíti végre a Fed helyzetét abban, hogy a kamatemelés végleges szüneteltetése mellett határozzák el magunkat, akár már a következő ülésük alkalmával is. Többször utaltam már erre a múltban, és ez alkalommal is fontosnak tartom megjegyezni, hogy az USA-ban statisztikailag azt tekintik munkanélkülinek, aki aktívan munkát keres. Magyarán, amikor a munkanélküliségi ráta emelkedik, akkor több ember próbál újra az oldalvonalakon kívülről visszatérni a munkaerőpiacra. Magyarán ezeknek az embereknek egy része de facto eddig is munkanélküli volt, vagy lehetett. Ezt pontosan nem tudjuk persze, és ezért is nehéz ezekre az adatokra támaszkodni teljes mértékben. Illetve már azt is kiemeltem párszor, hogy a statisztikákat a pandémia eléggé összekavarta, és a metodológiában, illetve ezeknek a pontosságában azért felfedezhető elég sok torzítás. A múlt héten is elmondtam, de még egyszer elmondom, hogy erre az aratra szintén próbáljunk fenntartásokkal tekinteni. Most pedig nézzük meg, hogy milyen eseményekre lesz majd érdemes figyelni az előttünk álló, illetve át a következő héten. Talán amikor ezt ti hallgatjátok, akkor már legalább szombat lesz, ami azt jelenti, hogy erre a hétre valójában makrotérképen már nem maradt nagyon figyelnivaló vagy követnivaló. Kriptopiacon persze hétvégente is történhet bármi, de úgy gondolom, hogy most azért az ETF-ekről való döntés elhalasztásával egy ideig nagyon a piacon kívülről érkező hírre nem számíthatunk. A következő igazán fontos dátum az a szeptember 13 lesz jövő héten, amikor is ismét kijönnek az USA aktuális inflációs mérései. Itt azt lesz majd érdemes figyelni, hogy az inflációs adatokban is visszatükröződik-e majd ez a munkapiaci gyengülés, és ebben a foglalkoztatásban való gyengülés, amiről ugye az imént beszéltem. Alapvetően a szeptember-október hónapról a tőzsdén a múltbéli teljesítmények alapján az mondható el, hogy gyakoriak a negatív hozamok, ez olyan szezonális dolog, úgyhogy egy gyenge ősz sem számítana valójában nagy meglepetésnek, főleg nem egy gyenge szeptember. A geopolitikai térképen, tudom mindig a geopolitikai, de hát lássuk be, hogy az utóbbi időben itt minden hétre jut figyelemre méltó esemény, és így van ez már ezen a héten is, amikor két fontos tömb, illetve fórum is gyűrést tart, illetve tartott. A nagyobb jelentőséggel bíró az a G20-ak találkozója lesz, amely azért is figyelemre méltó, mert Xi Jinping, kínai államfő úgy döntött, hogy nem vesz részt a csúcs találkozón, és inkább a miniszterelnökét küldi maga helyett Delhibe a találkozóra. Ezzel is fityiszt mutatva a nyugatnak, azután, hogy ugye múlt héten egyértelműen jelezte, hogy a BRICS csoportosulás tekinti a számára, hát mondjuk úgy, hogy fontosabb eseménynek. A héten a G20-ak találkozóját megelőzően az ASEAN, a dél-ázsiai országok szövetsége is ülésezik, merről pedig a másik szuperhatalom vezetője, Joe Biden lógott el, és küldte el maga helyett inkább alelnökét, helyettesét, Kamala Harris-t. A szervezet soros elnöke, Indonézia, ezt valószínűleg nem nézi jó szemmel, vagy hát legalábbis nem esett jól nekik semmiképp, hiszen ez a diplomácia lépés azt sugallhatja, hogy az USA számára Jakarta nem számít kiemelkedő jelentőségű partnernek a régióban, és hát ez is tovább erősítheti azt a folyamatot, amiről az utóbbi részben is beszéltünk, mégpedig, hogy Dél-Ázsia gazdasági motorjai, amelyek egyébként a globális gazdaság motorjai is lehetnek még a jövőben, egyre inkább Kína holdudvara felé kezdenek majd el gravitálni. Köszönöm, hogy ma is meghallgattál. Ha úgy gondolod, hogy sikerült értékes információkkal és összefüggésekkel szolgálnom, akkor kérlek jelezd ezt felém egy like formájában, illetve ha még nem tetted volna meg, akkor mindenképp iratkozz fel a csatornára, illetve kövess be, ezzel is támogatva azon törekvésemet, hogy minél több emberhez eljuthasson ez a jellegű tartalom, mégpedig ingyenes formában. Találkozunk legközelebb is, addig is, sziasztok!